Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mung Attila, vendégünk pedig a stúdióban Ferge Zsuzsa, szociológus, egyetemi tanár, a telefonszámunk 483-26-26. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nemrégiben több szakmai és civil szervezet is tiltakozott az egészségügyi tárca új társadalombiztosítási koncepciója ellen. Zajlik az egészségügy átalakítása, ha a kormány tervei valóra válnak, akkor részben magántulajdonba kerülő biztosítók több biztosítós rendszerben versenyeznének egymással. Mi a baj ön szerint ezzel a koncepcióval?
Biztos, hogy nem az egy vagy több a kérdés, hanem a magántőke szerepe az egészségügy finanszírozásában. Ugye azon is lehet gondolkozni, hogy a magántőkének mekkora legyen a szerepe a szolgáltatás nyújtásban, de erre a világban elég sok példa van, hogy a szolgáltatás nyújtásnál kontrollálható is, és nem sokszor segít, nem feltétlenül ártalmas a dolog. Magyarországon ez egyébként 15 év óta, ugye a dialízis állomások, a laborok kiprivatizálták a kórházakból azt, amiből profitot
lehet csinálni. Tehát azt nem tartja ördögtől valónak, hogy kórház magántulajdonban van,
nem, azt nem tartom az ördögtől valónak, azzal együtt, hogy ugye mindig azért a tőke oda megy, és azt veszi át, ahol természetesen tud profitot csinálni, tehát nem véletlen, hogy az elmegyógyintézetekért kisebb a verseny, mint a laborokért.
De miért baj az, hogyha a biztosítói rendszerbe
belekerül? A biztosító finanszírozásánál ugye ott azt kell megnézni, hogy akkor miben is lesz verseny, annak érdekében, hogy a tőke megtalálja a számítását, azaz, hogy profit legyen. És teljesen világosnak kell lennie mindenki számára, hogy akkor itt amit piacosítok, az nem tud másképp működni, mint hogy differenciálok aszerint, hogy fizetőképes vagy nem fizetőképes, és differenciálok aszerint, hogy tudok ebből profitot csinálni, vagy nem tudok. Nem véletlen, hogy a világban nagyon kevés, már az európai civilizációs körben borzasztó kevés olyan hely van, ahol a finanszírozásban a magántőkének jelentős szerepet adnak, legfeljebb a kiegészítő biztosításban, ott is nagyon sokszor a sokat hivatkozott Franciaországban például a túlnyomó többség nem profitbiztosító, hanem úgynevezett non-profit, ami azért egy más káposzta.
De ez nem éppen az állam úgynevezett szabályozói feladata lenne, hogy beengedi a magántőkét, de olyan garanciákat épít be a rendszerbe, ami korlátozza a profitot, a magasabb, jó minőségi szolgáltatás irányába viszi a rendszert.
Igen, azt hiszem, hogy a sztrájkok ellen tétek, a mi állásfoglalásunk is, más civil szervezetek is nagyon világosan látják, hogy ezt mondani lehet, hogy az állam majd korlátozza. De ha meggondoljuk, hogy egy évvel ezelőtt komoly és kemény államígéretek hangzottak el arról, hogy már pedig a finanszírozásban, az alapbiztosítás finanszírozásban nem lesz a magántőkének semmilyen szerepe, és ez ugrott föl néhány hónap alatt 0-ról 49-re, egyszerűen senki arra garanciát nem tud vállalni, hogy ez 49 marad, és nem lesz holnap 60, aztán 80, aztán akármennyi.
De ha az alapcsomag nem változik, tehát hogyha az állam azt mondja, hogy ezt az ellátást akár magántulajdonban, akár állami tulajdonban lévő biztosító, akár 49, akár 86%-ban lévő biztosító kell, hogy finanszírozza, és nem sérül az úgynevezett szolidaritási elv sem, tehát mindenki ugyanannyi TB járulékot fizet, akkor mitől lesz más, mitől lesz ez kirekesztőbb rendszer, ugye ezt mondják bírálatként?
Azt hiszem, hogy naivitás azt mondani, hogy az állam ilyesmire garanciát képes vállalni. Világszerte az történik, hogy a globális piacok lényegesen erősebbek ma már, mint az egyes államok. Tehát általában a piacok diktálnak a kormányoknak, akár látszik ez, akár nem. Amikor Norvégia például próbálja magát kimenteni egy kicsit a globális piac közvetlen hatásáról, és nem lép be az EU-ba, akkor ennek az a fő oka, hogy félti a saját jóléti rendszerét, ami a világon szinte-szinte egyedülálló, hát a többi skandináv országban van hasonló, de a norvégoké még ehhez képest is különleges. Tehát illúzió azt gondolni, hogy egy állam képes megállt mondani. Itt sokkal-sokkal erősebb érdekek vannak annál, mint amit ő képes érvényesíteni. Illúzió azt gondolni, hogy ez a biztosító egységes és szolidáris marad. A világ nem azt, tehát azt mutatja, hogy ezt majdnem, hogy lehetetlen megcsinálni. Illúzió azt gondolni, hogy ez mindenkire ki fog terjedni, mert mindenki vagy ő maga fizet, vagy az állam fizet helyette. Már most látjuk, hogy az állam akkor fizet, hogyha valamilyen garanciája van arra, hogy akiért fizet, azaz meg is érdemli. Tehát szinte biztosra vehető, hogy Magyarországon a szokottnál is nagyobb 2-3-4% garantáltan kimarad egy nem univerzális biztosításból. Az, hogy differenciált lesz, vagy nem lesz differenciált, hát ugye már eddig is az volt a helyzet, hogy volt egészségügyi stratégia, csak sose került végül is megvalósításra. Most ilyen stratégia igazából nem látszik. A területi kiegyenlítésről sem, arról sem, hogy például a megelőzéssel mi fog történni. Mindenféle egészségügyi ellátásnál a legkevésbé profitábilis éppen a megelőzés, és mindaz a szociális munka, ami szorosan az egészségügyhöz tartozna.
És magyarul nem kényszeríti semmi a biztosítókat, hogy mondjuk nagyobb arányban, vagy nagyobb hangsúlyokkal támogassanak megelőző programokat, finanszírozzanak megelőző programokat.
Kikényszeríteni.
Hát az állam tudná kényszeríteni erre, vagy az államnak lehetne, az állam tudna olyan szabályozókat beépíteni, ami ebbe az irányba nyomja őket?
Nem, azt hiszem, hogy erre szóval tudomásul kell venni, hogy az állam ilyenfajta képességeinek határai vannak. Ha megnézzük, hogy mi történt az államosított különböző, vagy privatizált, vagy félig privatizált közművekkel, akkor azt kell kérdeznünk, hogy rendben van az, hogy embereknél kikapcsolják a vizet, a villanyt, az elektromosságot. Az állam nem tudja megparancsolni, hogy ne kapcsolják ki, mert a piac az már csak ilyen kirekesztő sem működik. Természetesen megparancsolhatná, meg természetesen csinálhatna valamit, de úgy tűnik, hogy nem egyelőre ezek pusztába kiáltott szavak. Tehát nagyon féltjük az egészségügyet attól, hogy emberek kimaradnak belőle, hogy nagyon fontos tevékenységekre semmi nem fog ösztönözni, és hogy ez a bizonyos alapcsomag is nagyon-nagyon képlékeny. Ugyanis a világ nagyon változik, az egészségügyi szükségletek és a beavatkozási módszerek is nagyon változnak. Nincs olyan alapcsomag, ami holnapra ne lenne más, mint ma volt. Ez viszont most már a magánosított biztosítón belül fog eldőlni, hogy az új módszereket, az új eljárásokat finanszírozom, vagy nem finanszírozom. Ennyi.
Már az egészségbiztosítás átalakításáról beszéltünk, és ön sok szempontból bírálta azt a rendszert, amit most a kormányzat több biztosítós modellben megpróbál bevezetni, de azért ilyen modellek léteznek a világban, Szlovákiában, Hollandiában, amit az jelenleg egészségügyi kormányzat mond példaként, ahol, és ezt az egészségbiztosítók képviselői, vagy a készülő egészségbiztosítók képviselői elmondják, hogy az a nagyon fontos, hogy versenyt vezet be az intézmények tekintetében. Tehát az intézményeket arra kényszerítik, hogy jobb minőségű, hatékonyabb ellátást adjanak. Ezek nem megfontolandó szempontok?
Én azt gondolom, hogy borzasztó torz hivatkozás, akár Svájc, ahol nagyon szeretnének ettől a dologtól szabadulni, csak mindig nekik futnak, nem sikerül, akár Hollandia, ami körülbelül 6-szor gazdagabb, és körülbelül 6-szor tisztességesebb, és ott is nagyon elégedetlenek nagyon sokan ezzel az új rendszerrel, amelyik állandóan emeli a járulékokat, és amelyik szerintük, tehát én hollandokkal beszéltem, akik úgy látják, hogy még kevesebb kontrolljuk van a rendszer felett, illetve kevesebb kontrolljuk van, mint amennyi volt. Tehát ezek a tapasztalatok felülről és alulról nézve mindig nagyon más a világ. És nem véletlen, hogy az európai országok túlnyomó többsége elutasítja ezt a modellt nagyon határozottan.
De Szlovákiában is rengeteg gond van.
Úgy tűnik, hogy a szlovákok is borzasztóan szeretnének visszafordulni. Nagyon sok, ahány ország, annyi modell. Általában ugye az a centralizáció Magyarországon volt, ez szinte ismeretlen. Mondjuk a spanyoloknál egy ilyen több biztosítós modellből, amikor az ő átalakulásuk volt, fokozatosan átmentek egy regionális tartományi modellbe, ahol az elejétől a végéig átgondoltak mindent, centrumokkal, amelyek ezt meg azt összpontosítják, univerzális ellátással, teljesen állami az ellátás, tehát még csak nem is társadalombiztosításnak nevezett állami. Úgyhogy itt tényleg azt kell meggondolni, hogy a piac az egy nagyszerű dolog, hiszen látjuk, hogy azóta van 37-es cipő, meg autóért nem kell sorba állni. Egy nagyon jó elosztási, meg termelés szabályozó mechanizmus. Azok minden olyan helyen, ahol a kirekesztés és a differenciálás nem életveszélyes. Na most mondhatjuk, hogy az autóbiztosítás sokkal jobb lett, mint volt, mert versenyez.
Ezt szokták is mondani egyébként, hogy teljesen, kötelező biztosításnál is milyen.
Teljesen igaz, csak autót nem kötelező tartani. Tehát aki nem tud egy autót megfizetni, az nem lép bele ebbe a rendszerbe. A betegséget az ember nem választja úgy, mint az autót, tehát valami egész másról van szó. Ez az egészség sokkal inkább úgynevezett közös jószág, annál is inkább, mert rengeteg áttételes hatása és rengeteg rossz társadalmi hatása van annak, hogy a magyar társadalom olyan beteg, amilyen. Tehát, és ez nem oldható meg avval, hogy most innen próbálok tőkét szerezni. Egyébként, hogy ebből mennyi plusz tőke lesz, hát ugye, amikor a nyugdíjbiztosításnál ez az áttérés volt, akkor is azt mondták, hogy hú, mennyivel több tőke lesz. Évente több száz milliárdot ráfizet erre az állam, és az emberek menekülnek vissza a magánnyugdíjból a közös nyugdíjba, mert mégiscsak nagyobb garancia ez a bizonyos közös.
A magánbiztosítók, illetve a verseny mellett érvelők azt mondják, hogy azok az érvek, amik az ellenérvek, amik a verseny és a magántőke beengedése ellen szólnak, azok azért hamisak sok szempontból, mert a mostani rendszer is nagyon kirekesztő. Más a hozzájutása a jó minőségű egészségügyi szolgáltatásban most is egy délalföldi kistelepülésen élőnek, mint egy budapestinek, egy Budapesten, egy hátrányos helyzetű kerületben élőnek, mint egy rózsadombinak. Tehát, hogy most is kirekesztő, most is nagyon aszimmetrikus a hozzájutás, tehát a mostani rendszer is nagyon rosszul működik.
Ebben nagyon sok igazság van, de sok fél igazság. Egyrészt a számokat megnéztem, az, hogy a hozzáférés milyen, ez teljesen attól függ, hogy milyen számokat használok, nem egyértelműek a használt számok. De az természetesen igaz, hogy a mentő sokkal lassabban jut el egy kis faluba, mint a második kerületbe.
A hálapénz is torzítja a rendszert, ugye nagyon sok szempont.
Igen, hát ha azt hiszük, hogy a hálapénztől olyan könnyű megszabadulni, akkor rettenetesen tévedünk, de ebbe most talán nem érdemes belemenni, mert az egy olyan rákfene, ami valószínűleg másfajta beavatkozásokat igényelne. Visszatérve az egyenlőtlenségekre, Losonczy Ágnes évtizedekkel ezelőtt, mikor vizsgált az akkori egészségügyet, azt mondta, hogy kétféle ember jut jó ellátáshoz, ahol az ember a fontos, vagy a betegsége a fontos. Ez ebben a rendszerben azóta is így maradt, tehát egy ilyen lépcsőzetes ellátás. Ugyan ő meg a hozzá hasonló kutatók mondták 10-15-20-30 évvel ezelőtt, hogy a fejé meg kell fordítani az egészségügyi rendszert. Talán 30 éve volt Magyarországon és Finnországban egyaránt azt diagnosztizálta az egészségügyi szociológia, hogy az alapellátás rossz, a kórház fejnehéz az egészségügy. A finnek hozzáfogtak és megfordították a rendszert, mert rájöttek, hogy az Északkelet Finnországban dolgozó erdőmunkásnak hamarabb vágják le a lábát, mert rossz az alapellátás, és nem kap időbe ellátást, megfordították a rendszert, kigyógyították az országot. Magyarországon a diagnózis megvolt, módja lett volna ugyanúgy, mint Finnországban az államnak fokozatosan felépíteni egy igazságosabb és erősebb alapellátást, ehelyett hagytuk az alapellátást is gyengülni.
Tehát magyarul ez azt mondja, hogy abból kiindulni, hogy a mostani állami rendszer rosszul működik, és azt a következtetést levonni, hogy erre a válasz a magánbiztosítók megjelenése az helytelen, mert neki kéne látni az állami rendszer megjavítását.
Nagyon köszönöm, hogy ezt a következtetést vonta le, ha egy kicsit.
De mi a garancia, hogy megjavul az állami rendszer, hiszen az egész intézményrendszer kultúra nem abban az irányba hat, hogy ezek az állami rendszerek.
Hát ugye, hogyha az állami rendszer nem tud megjavulni, akkor magánrendszerként sem fog másképp működni. Én azt gondolom, hogy itt mindenféle deficitek együtt vannak. Először is nem igaz, hogy olyan rossz ez az egészségügyi ellátás, mint mondjuk, döbbenetesen nem igaz, tehát az ellen mindig kinagyítunk egy példát, mikor benne hagyják a műtőasztalt a betegben, és igazában hihetetlen visszajelzéseket kap az ember, hogyha járja az országot arról, hogy orvosok milyen csodákra képesek hálapénz nélkül és egyebek nélkül. Tehát igazában mindenki olyannak látja a rendszert, amilyennek akarja. Az, hogy sok mindent kell vele csinálni, ez teljesen nyilvánvaló, hogy miket ezt én nem tudom innen megmondani, de erre ezer és egy terv készült, hogy ki tudja megcsinálni. Én csak azt tudom mondani, hogyha az állam, illetve a TB képes volt arra, hogy az utolsó fél évben olyan operációkat hajtson végre, amelyek húsba vágtak, amelyek iszonyatosak voltak, ráadásul elhamarkodottak is sok esetben, noha indokoltak.
Mert hogy a kórházi rendszer leépítése.
Tehát a fejnehéz kórházi rendszert le kellett volna építeni, most azonban túl gyorsan is megfontolások, de végig tudták csinálni. Itt azt hiszem, hogy alapvető a bizalom kérdése, hogy az állam bízik-e önmagában, és az állam bízik a társadalom biztosításban. Furcsa, hogy a magántőkében ilyen mértékig megbízik, holott a magántőke köziránti elkötelezettsége ezer módon bizonyítottan nem létezik. Ugyanakkor az állam társadalombiztosítás iránti bizalma minimális, holott teljesen nyilvánvaló, hogy nagyon sok mindenre képes ez a rendszer, hogyha ügyesen, okosan, stb. Kellő ösztönzéssel használják. Tehát én azt gondolom, hogy túlságosan sok a nem megvilágosított érdek, végül is ki is akarja ezt a magánosítást? Hát ugye egy olyan párt, amelyiknek minimális a támogatottsága, maga a magántőke, és talán az egészségügyben dolgozók egy minimális része. 90% meg ellene van. Lehet azt mondani, hogy a 90% érzelmileg politizál, ám de a világtapasztalatok nem ezt bizonyítják.
És ugye azt is szokták mondani, hogy az ilyen típusú átalakításoknál nagyon sokan ellenérdekeltek, akik a jelenlegi rendszernek a haszonélvezői.
Én nem gondolom, hogy ez lenne a perdöntő, hiszen akik a ma haszon... Ugye az a furcsa dolog, hogy akik az előző rendszer haszonélvezői voltak, az akkori nomenklatúra, vagy hívjuk akárhogy, elvileg ellenérdekelt lett volna a rendszerváltásban. Mit tesz Isten? Elég kulturális, társadalmi és egyéb tőkéjük volt hozzá, hogy az új úgynevezett elitben is nagyon jelentős helyet foglaljanak el. Aki mennek megfelelő erőforrásai vannak, az az új rendszerbe is megtalálja a helyét. Tehát ez az ellenérdekeltség, ugye itt talán egy fontos dolog van, ez a nagyon hierarchizált és antidemokratikus viszonyrendszer, de ez nem önmagától nem fog megváltozni. Az fog változni, hogy kiviseli a kalapot az egészségügyben. Na most a világ, elsősorban Amerika példája az bizonyítja, és erről egyre több orvospanasz van, hogy a rendszeren belül a menedzserek vették át a vezényletet. Tehát az orvos tekintélye és szaktudásának az értéke kérdőjeleződött meg, ahhoz, annak fényében, hogy hoz-e profitot, amit csinál, vagy nem hoz. Tehát az ellenértekelt orvosok nem abban ellenérdekeltek, hogy a rendszer változatlan maradjon, hanem abban, hogy az orvosi szerep eltűnjön, mint egy társadalmilag fontos szerep, és megkérdőjelezhető legyen az orvosi szaktudás a haszonelv érdekében.
Az egészségbiztosítási reformmal kapcsolatban ön azt a bírálatot is megfogalmazta, hogy ennél sokkal több időt, és nem így ilyen kapkodásos módszerrel kellene a kormányzatnak, vagy az államnak a rendszer átalakításán gondolkoznia. Hogyan látja, hogy van elmozdulás abban az irányban, hogy egy komolyabb gondolkozás elindul, vagy a politikai következményeket komolyabban fölmérik a pártok, hogyha így döntenek, akkor annak milyen politikai következményei lesznek?
Én azt gondolom, hogyha eddig ez nem történt meg, akkor most már muszáj. Azt hiszem, hogy nem a rendszerváltás óta, hanem majdnem, hogy azelőtt sem, nem volt olyan ügy, ami ilyen mélyen felkavarta volna a társadalmat, és ahol ennyire politika függetlenül társadalompolitikai ügyként kezelnék a szakszervezetek és más civil szervezetek ezt a kérdést. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy hányan sztrájkolnak, meg hányan tüntetnek, hanem arról, hogy a társadalom elkezdett ebben az ügyben felnőttként, és úgy olyan értelemben szövetségesként viselkedni, hogy az egyébként mindent átható politikai megosztottságok is ebben a kérdésben áthidalódnak. Na most ez olyan figyelmeztető jel, amelyre én azt gondolom, hogy tényleg az egyetlen értelmes reakció ennek a törvénytervezetnek a visszavonása lenne, mert a társadalmi következmények egyszerűen beláthatatlanak.
De a pártpolitikaiak is egyébként, tehát hogyha egy ilyen mértékű társadalmi ellenállással szemben a pártpolitika vagy a kormányzó pártok bevezetik ezt a rendszert, akkor milyen politikai következményeket lát?
Hát azt gondolom, hogy ezek, hogy mondjam, katasztrofálisak lehetnek, tehát olyan mértékben árthatnak a most kormányzó pártoknak, amilyen, tehát további bizalom megvonás, a politikával szembefordulás, és így tovább várható, de őszintén bevallom, hogy engem ez a következmény pillanatban kevésbé érdekel, mint az, hogy ennek a társadalomnak az állapota milyenné válik. Ennek már természetes folyamánya az, hogy egyszerűen nem tudnak lecsillapulni a politikai hullámok, és ennek mindenféle kiszámítható és kiszámíthatatlan következménye lesz. A különböző indulatok hihetetlen felizzásától kezdve nagyon sok másik. Én nem vagyok politológus, ezt nem tudom tisztességesen végiggondolni, de azt gondolom, abból, ami eddig történt, és ami világosan kivehető, mondom még egyszer, a civil szerveződések és a szakszervezetek politikát elutasító összefogásából, hogy itt olyan közügyé vált ez a dolog, amivel most semmilyen politikának nem érdemes szembe mennie. És az, amit még végig tudunk gondolni arról, hogy persze sok pénz hiányzik, de igazában ezek a pénzek ettől nem fognak előteremtődni, tehát más utakon kell gondolkozni, és ezeket az utakat nagyon sokan, nagyon sokféleképpen már végig gondolták.
Ja, itt a műsorban már említette röviden a társadalom, vagy a magyar társadalom nagyon rossz egészségügyi mutatóit, illetve majd fogunk beszélni az egyenlőtlenségekről, illetve a szegénységről. Ezek a módosítások, vagy ez új típusú egészségbiztosítási modell milyen társadalmi hatásokkal jár? Sokan tartanak attól, amit ön is mondott, hogy az egyenlőtlenségek, adott esetben a szegénység, vagy a szegényebb rétegek egészségi állapota sokkal rosszabb lesz.
Hát ez megint, én ezt így nem mondanám, ez megint a kiszámíthatatlan ügyek közé tartozik. Ami kiszámítható, ez egy olyan távlati alakulás az egészségbiztosításnak, amelynek valóban csak olyan következményei lehetnek, hogy a jelenlegi rossz trendek sokkal inkább erősödnek, mint gyengülnek. Ennél tovább nem mennék, mert mindent elmondtunk már arról, hogy itt most megelőzés, sokkal szélesebb társadalmi beavatkozás, nagyon sok félegészségügyi, félszociális szolgáltatás kellene, egészen más megközelíthetőségek. Tehát ugye itt például az, hogy szívinfarktusban könnyen meghalni egy kis faluban, mint egy nagyvárosban, az nem az egészségügyön múlik, hanem azon, hogy borzasztó rosszak az utak. Tehát igazából az egészségügy részben útkérdés, ezen segít a magánosítás, természetesen nem.
Nem olyan régen látott napvilágot a KSH-nak egy összesítése a szegénység különböző adatairól, és ebben rengeteg nagyon sokkoló adat volt. Az egyik például az, hogy a gyermekes háztartások 41%-a él létminimum alatt, ráadásul minél több a gyerek, annál nagyobb és hát egészen ijesztő adatok vannak a szegénységi arányokról. Ön azt mondta egyik interjújában, hogy 2004 óta romlott a helyzet. Hol érhető tetten, hogy milyen adott esetben kormányzati intézkedések vagy gazdasági intézkedések vezettek ahhoz, hogy romlott
a helyzet? Ez így nem egészen pontos. 2004 és 2006 között a jövedelmi egyenlőtlenségek, illetve a szegények helyzete úgy tűnik nem romlott. 2006 óta úgy becsüljük, hogy romlott, és ezt egyelőre interjúk és pici felvételek erősítik meg. Tehát 2006, amikor a reálbér növekedett, abban az időszakban volt egy határozott kormányzati törekvés arra, hogy a gazdasági növekményből valami le is csurogjon a szegényekhez is, és ebből valami meg is történt. Amiben tovább romlott a helyzet, az éppen nem a jövedelmek, hanem azok az alapkérdések, amelyek végül is a szegénységet alakítják. Tehát romlás történt, vagy nem történt javulás az iskolázásban, a szegregálásban, a munkához jutásban, és ezek azok a lakáshelyzetben. Ami változás történik, az mindig, hogy úgy mondjam, a társadalom derekától felül. Tehát ami javul, a társadalom deréktől felfelé javul. Például a lakáshelyzet, ami a 80-as évek óta folyamatosan és radikálisan javul, az a társadalom felső felében még tovább tudott javulni, még nagyobb, még luxusabb és így tovább lakások. Deréktől lefelé viszont úgy tűnik, hogy a fürdőszobás lakások aránya nem csökkent, viszont az eladósodottság és a közmű veszélyeztetettség megnő. Ugyanez a helyzet az iskolázással, a főiskolák, egyetemek népe nő, de egyre többen vannak, és ez a legutolsó két év fejleménye, akik a 8 általános nem fejezik be. Tehát a 8 általánost gyakorlatilag mindenki befejezte, még ez volt tulajdonképpen az előző rendszernek a legnagyobb vívmánya, hogy idáig eljutottunk, és egyre többen vannak, akik már a 8 általános sem fejezik be, mert olyan reménytelen a továbbtanulás, hogy már ez sem érdemes. Továbbá az iskolák nagyon, tehát az iskolai szegregáció minden ellentétes törekvés ellenére nem javult. Ez egyébként arról is szól ez a mese, hogy hiába ösztönzött mindenféle normatívál a minisztérium, hogyha lent a falvakban és a városokban az önkormányzatok, a szülők, a gyerekek és a pedagógusok nem érezték annak a szükségét, hogy ne legyenek olyan iskolák, amelyekben még a 8-at se lehet elvégezni, akkor hiába ösztönöz a minisztérium, akkor az iskola azt fogja mondani, hogy integrálok, összevonnak két iskolát, az egyik fel az istállóba lesz, a másik fele meg a palotába. Úgyhogy ez mindent ki lehet játszani, hogyha nincs, tehát hogyha a társadalomban nem érik meg, és ezt az igényt érlelni kell, ez magától nem érik meg, az a felismerés, hogy ha együtt vagyunk, akkor valahogy együtt kell mozogni, mert a szétszakadásból csak nyomorúság bűn, és mindenkinek rossz közérzet fog fakadni, akkor ez az ösztönzés magántőkével vagy anélkül semmit se ér.
Ön volt annak a programnak a kidolgozója, amit el is fogadott a parlament, és egy 25 évre szóló program a gyermekszegénység felszámolására, vagy legalábbis a helyzet javítására. Ez elég részletes program volt. Nem tudom, valószínűleg korai még azt kérdezni, hogy hol tart ennek a programnak a megvalósítása, de a jelenlegi kormányzati intézkedésekben, illetve a kormányzat viselkedésében látja-e azt, hogy ez a program arra vezet, amit ön végül is kitűzött?
Igenis, meg nem is. Ugye az maga csoda ebben a megosztottságban, hogy ezt az országgyűlési határozatot szinte egyhangulag fogadta el a parlament.
Nehéz lett volna ellene szavazni, azért tegyük hozzá.
Ez igaz, de persze. De hát ugyanakkor egy országgyűlési határozat az annyit ér, mint az a papír, amire ráírják, ha utána nincs következménye. Itt pedig nagyon sok pénz, nagyon sok akarat, nagyon sok elköteleződés kell. Arra a kérdésre, hogy megvan-e, azt gondolom, hogy részben igen, részben nem, semmiképpen sem eléggé. Egyfelől az a helyzet, hogy bizonyos dolgok nem látványosan romlanak. Például az iskolai, éppen a tegnapi Népszabadságban jelent meg erről egy cikk, ami teljesen igaz. Ugye iszonyú szükség lenne arra, hogy az iskolákban menjünk az egésznapos iskola, jó szolgáltatása, tisztességes étkeztetés, stb. Felé. Ehhez képest ez teljesen háttérben van ez a kérdés, még az oktatási reformgondolkodáson belül is, és ugyanakkor a költségvetésben, mintha éppen ezek a tételek csökkennének, tehát napközik bezárnak, és az iskolai étkeztetés is megsínyli ezt a dolgot. Bizonyos erőfeszítések történnek, ugye a nagyon kevés pénzből azért odáig sikerült eljutni, hogy éppen az említett nagyon rossz helyzetű sok gyerekes családoknak és az egyedülálló szülőknek egy picit jobban nő a családi pótléka, mint a többieknek. Ez annak ellenére siker, hogy ez a differencia is kicsi, meg a családi pótlék is alacsony, ez valamilyen elköteleződést jelent egy olyan irányban, ami rendkívül fontos. A gyerekszegénység mértékét viszonylag gyorsan lehetne csökkenteni ezekkel a differen, tehát a nagyobb családoknak és egyedülálló szülőknek.
Nagyon célzott intézkedésekkel gyakorlatilag.
Nem szeretem a célzottságot, mert azzal mindig azt értik rajta, hogy annak adjunk, aki szegény. Mi azt gondoljuk, hogy csoportosan kell célozni, mert rengeteg feszültség van, hogyha nem így történik, de úgy tűnik, hogy ez az elköteleződés rendben van. Valamennyi pénz az európai fejlesztési pénzekből is van, de messze nem elég. Ugyanakkor az sem egészen igaz, amit bejelentett a kancellária miniszter Kis Péter, hogy 80 milliárd van erre a programra, ami borzasztó kevés 7 évre, mert hogy nem ennyi van, mert ha jól csinálnánk a többit, akkor abból a gyerekes családok rengeteget profitálnának. Itt a fő egyik fő bajt abban látjuk, hogy nincs összehangolt cselekvés a különböző érdekcsoportok között. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ott lesz jobb az iskola, ahol megépítem az utat is, meg ahol van közösségi busz is, meg ahol is így tovább. Mert hogy mindenki a saját kis érdekköreiben működik. Nem arról van szó, hogy az európai pénzek el fognak tűnni, nem fognak eltűnni.
Nem biztos, hogy oda
jut,
ahol
sokkal
nagy,
jobb
nagy
hatásokkal van. Lehetne őket felhasználni, hogyha összehangolt lenne a dolog.
De erre elvileg léteznek, vagy lehetnének összehangolt kormányzati programok, a Nemzeti Fejlesztési Terv is végül is ezt célozza, hogy egy irányba mutató és a kormány szándékaival egy irányba mutató terv szülessen.
Elvileg igen, formálisan igen, gyakorlatban ugye pályázatok vannak, és a pályázatok meg nagyon szétvihetik ezt a kormányzati akaratot, tehát itt a pályáztatás és a kormányzat, az összehangolás között sokkal-sokkal jobb összhangot kéne teremteni. Szerencsére most a két évre szóló pályázatok mennek, és remélem, hogy ez a tanulság le fog vonódni, hogy projektországgal nem lehet közös célokat elérni, tehát külön rendbe hozok egy kastélyt, de nem teszek hozzá utat, hogy oda el is lehessen jutni, és így tovább. Ezt hívják projektországnak. Na most megvan az a veszély, hogy hiába van valamilyen közös terv, ha projektek szétviszik, akkor a szinergia, ahogy ma szépen mondják, tehát az összekapaszkodásból való plusz hatás nem tud érvényesülni.
Hogyan látja egyébként az elkövetkezendő éveket ebből a szempontból? Most nem feltétlenül csak a kormányzati programot gondolom vizsgálat alá venni, hanem az ország helyzetét, hiszen nagyon sok előrejelzés arról szól, hogy a következő években is marad ez a 2-3%-os gazdasági növekedés. Ennek, és tudván tudva, hogy milyen átalakítások mennek az országban, milyen társadalmi következményei lesznek a szegényebb rétegekre? Tehát rosszabbodik a helyzetük, vagy...
Ha lassú a növekedés, az mindig rossz a szegényeknek, ha van növekedés, van remény arra is, hogy ebből valami hozzájuk elér. Magyarország nem aznak az országnak látszik, ahol az jó helyzetűek engednének a privilégiumokból, és az egyenlőtlenségeket hagynák csökkenni. Tehát alacsony gazdasági növekedés rossz. A kérdés az, hogy ezeknek az előrejelzéseknek mennyire lehet hinni. Az én nagyon hosszú életem folyamán én már annyiszor láttam előrejelzést, hogy holnapra megforgatjuk, hogy holnap kétszeresére nő, hogy holnap lezugan, és így tovább. Azt gondolom, hogy rengeteg múlik azon, hogy az embereknek van-e önmagukba vetett bizalmuk, az államnak van-e önmagába vetett bizalma, és a kettő között van-e valami. Tehát az, hogy érdemes együttműködni. Egy széthúzó, politikailag végtelenül megosztott országban, ahol a politikai megosztottság elszedi a társadalmi megosztottságot, és nem hagyja közbeszédnek és közügynek lenni, nagyon nehéz előre mozdulni. Épp ezért tartottam fontosnak azt, hogy most kezd kirajzolódni egy fajta közügy.
És a szegénységgel kapcsolatos problémák megoldásában is nagyon sokan mindig az államra és az adófizetői pénzekre mutatnak, miközben nagyon sok helyi probléma megoldható lenne erősebb szolidaritással, emberek közötti együttműködéssel.
Nagyon sok probléma megakadályozható lenne, például az, hogy a városok szisztematikusan kitiltják a koldusokat és a hajléktalanokat a közterületekről, és keresik ennek a módját. Ez valami, vagy például ezek az úgynevezett bázisszállók, ahol a törvény megengedi, hogy akár szakfelügyelet nélkül is az utcára, sátorba telepítsek embereket, ezek szörnyű dolgok, és a közfelelősség ellenhatnak. Mélységes meggyőződésem, igen, minden csak helyileg lehet megoldani, de források nélkül nagyon nehéz. Tehát szinte minden lépéshez valami forrás kell, egy kicsit jobb állagú óvoda, egy kicsit több szolgáltatás, hogy a gyerekek el is menjenek az óvodába, a szülőket valamilyen fajta elvitel odáig, hogy szükségét érezzék egy csomó dolognak, úgyhogy persze az helyi közösségek erősítése nagyon fontos erőforrás lehet, de gazdasági erőforrások nélkül hosszú távon ezek nem fenntartható mozgások. Hogy lehet-e ezeken a kis és elnyomorodó településeken további gazdasági erőforrásokat szerezni, azt hiszem, ez kulcskérdés. És azt hiszem, lehet, csak kicsi csoda kell hozzá.
És hogyha nincs oda, akkor a társadalmi egyenlőtlenségek tovább növekednek. Mennyire erősek a társadalmi egyenlőtlenségek, mondjuk kelet-európai összehasonlításban, tehát sokkal rosszabb helyzetben vagyunk-e mondjuk, mint a hasonló helyzetből induló Lengyelország, Csehország vagy Szlovákia?
Szlovénia sokkal jobb helyzetben van, mert sokkal bölcsebben csinált mindent. Most néznek szembe bizonyos nehézségekkel, de ezek kismiskák hozzánk képest, mert ott első perctől fogva tudták, hogy egy szabadon engedett piacgazdaságnak ilyen meg ilyen következményei vannak. Valamennyire számoltak ezzel a csehek is, egy kicsit jobb náluk a helyzet. Magyarországon kivételesen elengedték a világ minden gyeplőjét. Nincs olyan ország, amelyik egyszerre csinált volna szabad iskola választást és közmű magánosítást és olyan privatizálást, amitől másfél, tehát a munkahelyek negyede elveszett. Az egy kivétellel nálunk van a legalacsonyabb aktivitási arány. Tehát itt egy olyan önös, nem szeretem azt a szót, hogy elit, mert annak van egy erkölcsi pozitív kicsengése. Olyan erős érdekek működtek, amelyek nagyon aláásták az országnak a teherbíró képességét ebből a szempontból. Igen, az egyenlőtlenségeink rosszabb irányt vettek, mint a térség országainak a túlnyomó többségében. Oroszországról természetesen már nem beszélek. És rossz helyzetben van Szlovákia is, rossz helyzetben van Románia is, de Magyarországon iszonyú volt az előny, óriásiak voltak az adottságok, és megint egyszer elindultunk egy zsákutca felé.
És azt ki lehet mondani, hogy gazdaságilag azok az országok sikeresebbek, ahol a társadalmi egyenlőtlenségek egy bizonyos fokon túl nem erősödnek?
Hosszú távon azt lehet kimondani, hogy a gazdasági egyenlőtlenségek kordában tartása és egy erős jóléti állam hosszú távon mindenképpen jót tesz a gazdaságnak, és nem árt a versenyképességnek. És Magyarországon soha olyan szükség egy erős jóléti államra nem volt, mint most. Azt gondolom, hogy ez lenne az egyetlen lehetőség a hosszú távú változtatása.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Felge Zsuzsa, szociológus, egyetemi tanárt hallották.